Köszöntöm az átjáró minden kedves nézőjét, jó napot kívánok! Szemünk előtt zajlik napjaink egyik legsúlyosabb humanitárius válsága. A fejlődő országokban világszerte nap mint nap emberek tízezrei halnak meg az éhség vagy az AIDS következtében. A számok ijesztőek, az éhínség 6 dél-afrikai országban több mint 15 millió embert veszélyeztet, és 10 millióra tehető a száma azoknak az AIDS fertőzötteknek, akiket pénzhiányában nem tudnak megfelelően gyógykezelni. A katasztrófára évek óta folyamatosan hívják fel a figyelmet különböző nemzetközi szervezetek, ám mi európai állampolgárok sem mehetünk el mellette közömbösen. Megakadályozható-e, csökkenthető-e a tömeges emberhalál? Mit tehetünk mi, európaiak, és mi lenne a következménye annak, ha közömbösek maradnánk? Köszöntöm a stúdiónkban Varsányi Ferenc filmrendezőt, Simonyi Gyulát, a Bocs Alapítvány elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Évek óta tudunk erről a tragédiáról. Közelről mégis ezt hogy kell elképzelni? Önök jártak ott több esetben is.
Közelről nem elképzelni kell, hanem látni, és amikor láttuk, akkor beszélni róla, mert ez nagyon fontos kérdés. Tehát én amióta visszajöttem Kenyából, kötelességemnek érzem, hogy ahol csak lehet erről beszéljek, képeket mutassak, eladásokat tartsak, mert ez egy nagyon fontos kérdés a 21. század elejének. És nem csak Afrikában, hanem Európában is, számunkra is, tudnék most már a globalizált világban, ami ott történik, az velünk is kapcsolatban van és fordítva. Minden összeér mindenhol.
Az észak-afrikai válság ki is hat ránk, erről majd később beszélgetünk. A Bocs Alapítvány mit tett ezért, vagy hogyan látja ezt?
A környezetvédelmi lexikon azt írja rólunk, hogy 1975-ben a Székesfehérvári Bazilika ifjúsági hittanyán kezdtünk el globális problémákkal foglalkozni. 1977 óta támogatunk dzsungeliskolákat Indiában, törzsi és érinthetetlen kasztbeli lányok iskoláztatását, ami ott nem nagyon szokás. Tehát eredetileg egy ilyen karitatív feladattal kezdtük, de ahogy teltek az évtizedek, egyre jobban felismertük, hogy ez az egész kérdés népesedés probléma. Tehát ma több ember éhezik a Földön, mint amennyi Kossuth születésekor összesen élt a Földön. Tehát egy olyan népesség robbanás van, amivel se a mezőgazdaság, se az oktatás, az egyszerűen a civilizációnk képtelen követni ezt a terhet, és maga a Föld is, ugye most már egy új történelmi időszakba értünk, túlterheltük a Földet a körülbelül a 70-es, 80-as években. Ennyi embert a Föld nem tud eltartani. A legfontosabb segítség, ahogy Szentgyörgyi Albert mondja, halálszabályozás, születésszabályozás nélkül az katasztrófa. Az egészségügy hatalmas sikereket ért el a halál visszaszorításában, és ennek az lett a következménye, egy olyan népesség robbanás, ami azt szokták mondani, hogy a gyerekek most már nem betegségekben halnak meg, hanem éhen halnak.
Ez hagyd tegyek még hozzá egy nagyon fontos gondolatot, hogy és ez a hatalmas népességrobbanás, ez mind a világ legszegényebb országaira jellemző. Tehát nem Európában, Észak-Amerikában a népességrobbanás, hanem azokban az országokban, ahol valóban nagyon nehéz körülmények között élnek az emberek.
Azt mondjuk el, hogy 49 országban az átlagkereset napi $1 alatt van, ebből 30 Afrikában található. Tehát inkább afrikacentrikus ez a probléma?
Nem csak afrikacentrikus, de talán az a legeklatánsabb példa Afrika ebből a szempontból.
Ön nemrég Kenyában járt, mit tapasztalt?
Bajban vannak. Kenya tulajdonképpen reprezentatív példájának, hogy mi történik.
De mielőtt tovább beszélnénk, ez Kenya mégis egy angliai gyarmat volt, egy angol száz világ, mégis az egyik legcivilizáltabb ország Afrikának. Rosszul tudjuk ezt?
Egy átlag országnak számít. Tehát az afrikai átlagot tekintve Kenya valahol ott van középtájon mindenféle szempontból. Népesség, terület, problémák, AIDS, anya is, gyermekhalálozás, mindenféle szempontból ott van középtájon. Csak néhány adatot hadd mondjak Kenyával kapcsolatban, hogy 42 millióan lakják.
Most láthatunk fotókat is az ön által frissen készített alkotások közül.
42 millió lakják, ebből másfél millió éces van, és a másfél millió écesből nagyon sok gyerek, aki már úgy születik, eleve écesként lát napvilágot. A másik adat, amit nagyon fontos megjegyezni Kenyával kapcsolatban, hogy a lakosságnak közel a fele 15 év alatti. Tehát ez is mutatja, hogy milyen hatalmas népesség robbanásnak vagyunk Kenyában is konkrétan tanulni.
És miért pont Kenyát választotta?
Nem én választottam, ez egy DSW nevezett német alapítványnak volt a programja, amihez a Bocs Alapítvány is társként, partnerként csatlakozott, és én mivel már körülbelül egy fél éve, egy éve vagyok kapcsolatban a Boccsal, különböző workshopokon vettem részt, és most ők küldtek ki engem erre a tanulmányútra, ami nem csak magyar résztvevőkből állt, hanem Málta, amerikai, holland, német újságírók, fotósok vettek részt ebben a programban, és hát a fő területek, ahol eljutottunk, azok kórházak, dzsungelfalvak, nyomortanyák és ehhez hasonló helyek, amiket egyébként egy turista nyilván nem nagyon látogat meg.
Mindjárt tovább folytatjuk a beszélgetést, most erről nézzünk meg egy összefoglalót erről a helyzetről.
2011. április 1-e péntek. Dr. Trudyhoz két nem mindennapos betegséggel érkezett páciens. Egy fiatal nő, elődomborodó hatalmas hassal, aki nem tudta, mi van benne. Először természetesen terhességre gyanakodott a doktornő, majd a vizsgálat során derült ki, hogy hatalmas mája és lépe van. 2011. április 5-e kedd. Sok nőgyógyászati fertőzéssel is találkozunk. Próbáljuk rábeszélni őket, hogy a partnereiket is hozzák magukkal, hiszen a terápia úgy lesz igazán hatékony. Az ízületi bántalmakra és az elfertőződő sebekre a legegyszerűbb és legkézenfekvő megoldás a tengervizes fürdő lenne. Ám a helyiek nem igazán használják ki ezt a nagyszerű lehetőséget. Sokuknak a receptre is ráírtuk, Atlanti óceán. Ezzel a napi tisztálkodást is meg tudnák oldani, kevesebb férges, amőbás betegség lenne, a kutak vize ugyanis nem tiszta. Afrika más területeihez hasonlóan a higiéniával nem sokat foglalkoznak. 2011. április 6-a szerda. Ma egy alultáplált kisgyereket hoztak először, majdnem egyévesen újszülöttnek nézett ki. Dr. Anna azonnal beutalta a Donka kórházba, a fővárosba, valamilyen felszívódási rendellenesség lehet. Az alultápláltság ugyanis nem jellemző ezen a részen. Az anyukák sokáig szoptatnak, sokszor úgy kell őket győzködni, hogy eljött az ideje a főtt krumplinak, rizsnek, gyümölcsöknek.
Az Afrikai Magyar Egyesület 8. önkéntes orvosi missziójának tagjai internetes blogban számolnak be legfrissebb guineai tapasztalataikról. Naponta 80 beteget kell ellátniuk, az emberek férgesek, lázasak, náthásak. A nyugat-afrikai országban így is kevésbé tragikus a helyzet. Érdekes módon egy családban általában 2-3 gyermeket nevelnek, míg Kongóban vagy Maliban a szülők futballcsapatnyi gyermekellátásával küzdenek. Az alultápláltság és egyes elhanyagolt betegségek emberek millióit sodorják életveszélybe. A nemzetközi közösség évente 350 millió dollárt fordít az alultápláltság visszaszorítására. A becslések szerint azonban 11,5 milliárd dollárra lenne szükség. A fejlődő világban 120 millió olyan pár él, akik a nálunk legalapvetőbbnek tartott egészségügyi ismeretekkel sem rendelkeznek. Így talán már az sem meglepő, hogy számukra a családtervezés is ismeretlen fogalom. Több mint 200 millió nő nem fér hozzá a modern családtervezési eszközökhöz. A nap minden percében meghal egy nő szülésben, ám az alultápláltság és a fertőzések miatt akár egy terhesség is életveszélybe sodorhatja a kismamát. Évente több mint 11 millió 5 éven aluli gyermek hal meg. Azok, akik már csecsemőkorban elvesztik édesanyjukat, többnyire az egyéves kort sem érik meg. A szakemberek becslése szerint családtervezéssel nők és gyermekek millióinak életét lehetne megmenteni. A legsúlyosabb humanitárius válságok egyike az AIDS terjedése. Az egyre apadó anyagi források miatt a fejlődő világban mintegy 10 millió embert nem tudnak megfelelően gyógykezelni. A HIV és az AIDS fertőzések nagy része is főként a nőket és a gyermekeket érinti. Néhány éve a legnagyobb humanitárius válságok közé tartozik az is, hogy Sri Lankán, Pakisztánban és Szudánban a kormányok akadályozzák az életmentő segítség megadását. Jemenben, Afganisztánban, Pakisztánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Szomáliában pedig a polgári lakosság biztonsághoz való jogát sem tartják tiszteletben. A növekvő élelmiszerárak miatt is történelmének legnagyobb kihívása elé néz az emberiség. Az árrobbanás a gazdagokat is sújtja. A fejlődő, szegényebb országokban a demokráciát is veszélybe sodorhatja. Minden alkalommal, amikor 1%-kal drágulnak az élelmiszerek, a világban újabb 16 millióval nő az éhező emberek száma. A benzin drágulása a gazdag országokban is növekedési, inflációs, költségvetési és szociális problémákat okozhat. Ezzel egy időben a szegény országoknak is kevesebb jut segélyekre. Németország már 2008-ban javaslatot tett arra, hogy a gazdag országok beruházásaik 1%-át fordítsák a szegénység elleni harc mindenekelőtt Afrika támogatására. Az éhséglázadások, a szegények felkelése nem a távoli jövő problémája, nem is a közelié, hanem maga a jelen.
Ezt a szörnyű adathalmazt hallgatva, a támogatás elég mindenhez a problémához? Kenyában mi a tapasztalatuk?
A támogatás semmiképpen nem elég.
Mert hogy támogatni akarják az 1%-kal Németországban? Mit oldunk meg ezzel?
Támogatás nem elég, mert nem csak pénzről van szó, hanem valóban mentális és oktatási, felvilágosítási segítség legalább olyan fontos, mint a pénzadományok. Az utolsó előtti nap volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol kenyai politikusok, egyházi vezetők vettek részt az újságírók körében, és az derült ki a beszélgetés végére, hogy teljesen tanástalanok, nem tudják, hogy mit csináljanak. Tehát mindenképpen nekünk sokkal többet kell adnunk számukra, mint sem pénzben megoldani ezt a problémát.
Tehát itt van egy élelmiszerválság, ugye, és egy egészségügyi tudatlanság, a hihetetlen mennyiségű gyerek. Ez igaz, hogy futballpályányi gyerek van egy-egy családnál? Ez egy hihető adat, amit elhangzott?
Sok országban 6-7 az átlagos gyerekszám, ugye ez a teljes termékenységi ráta, hogy egy nő az élete során mennyi gyereket szül. Például ugye itt láttunk képeket az indiai iskolákból, amiket támogatunk, ezeket jezsuiták vezetik, tehát itt nincs különösebben családtervezési nevelés. De ha egy lány írni, olvasni, számolni megtanul, tehát egy alsó tagozatot elvégez, már élete során csak fele annyi gyereke születik. Mihelyt egy picit beleszólhat a saját életébe, mihelyt egy kicsit tudatára ébred az annak, hogy mit is tehet saját magáért. Tehát az egész inkább az oktatásról szól, és a nőknek a jogairól. Indiában az egyes régiók összehasonlítása azt mutatja, hogy ha valahol szegénység van és írástudatlanság, de a nőknek a kultúra, az ottani szokások beleszólást engednek a döntésekbe, ott alacsonyabb már is a termékenység. A nők nem több gyereket akarnak, hanem többet a gyerekeiknek. Tehát az egész egy kicsit a nők jogai kérdése, tehát természetesen lányok iskoláztatása, és ez a bizonyos családtervezés, amit egy fillérből meg lehetne oldani egyébként, hogyha a jómódú világ rádöbbenne a saját érdekeire, mert ez nem pusztán szolidaritás kérdés, mindannyiunk elemi érdeke. Azt szoktuk mondani itt Magyarországon, hogy jót akarsz a gyerekednek, segítsd a családtervezést Afrikában. Ugye lehallottuk, hogy az élelmiszerárak itt is az egekbe szöknek, amiatt, hogy a mezőgazdaság nem tud lépést tartani a népesség robbanással, vagy a munkahelyeink elmennek.
Ez kezd most begyűrűzni hozzánk a líbiai észak-afrikai válság kapcsán. Ugye Lampedusa szigetén már súlyos problémák tapasztalatok a lakosság körében. Tehát egyre inkább Európa fele fókuszál ez a tömeg. A líbiai munkanélküliek is elsősorban Közép-Afrikából kerültek oda, akiket most a líbiaiak kiszorítanak.
Igen, de a menekülteket még csak tudjuk valahogy kezelni. De azt, hogy a munkahelyeink elmennek oda, ahol százmilliók könyörögnek a gyárkapuk előtt, hogy valaki zsákmányolja már ki őket, ezt nem tudjuk határőrséggel megakadályozni. Kinek kell a drága magyar meg európai munkaerő, amikor ott éhbérér hajnaltól vakulásig
dolgoznak. Erre azt lehet mondani, ott még az infrastruktúra meg sok év nem áll úgy, hogy oda menjenek ezek. Igen, a multinacionális cégek, tehát ez annyira gondolom nem fenyeget.
Magyarország szoftver nagyhatalom volt a 90-es évek első felében, aztán 1 millió zseniális indiai fiatal elkezdett interneten át szoftvert gyártani, és végünk lett. És 1 millió zseniális indiai az nulla ott, hát 1 milliárd 300 millióan vannak lassan. Tehát elég 1 000-nyi jó infrastruktúrás, jó képzett zseni, és már is egy Magyarországnak, vagy a textiliparunk, nem tud a magyar munkásnő versenyezni a kínaival, aki sokkal olcsóbban, sokkal többet dolgozik.
És saját személyes tapasztalatot hadd mondjam el ezzel kapcsolatban. Novemberben voltam kint Indiában, egy animációs stúdióban, és azt láttam és hallottam ott, hogy eddig a szokás az volt, hogy Európából és Észak-Amerikából bérmunkákat végeztettek távol-keleti stúdióban, mert olcsó volt a munkaerő, gyors volt a produkció átfutása, és ez is egy nagyon komoly versenyhelyzetet teremtett azért a számunkra. De most már Indiában olyan stúdiók vannak.
Mondjuk el, hogy hatalmas filmipara van, ezt kevesen tudják, rengeteg filmet gyártanak világszinten, igen.
Ahol én jártam, az egyetlen egy stúdió a sok ezerből, 3500 ember dolgozik 8 épületben, 3 műszakváltásban, 350 workstationen és 3-dimenziós animációs filmeket készítenek, amelyek sztereófilmek, tehát amelyeket szemüveggel televízión keresztül tudunk már nézni. És eddig az volt a szokás, hogy említettem az előbb, hogy ők megrendelésre dolgoztak. Most saját fejlesztésben megvették a Disney-től a Dzsungelkönyvét, a Péter Pánt és a Madagaszkárt, és ilyen sztereoszkópikus 3D-ben megcsinálták ezeket a filmeket. Ez azt jelenti, hogy ezek már konkurenciái az európai és az amerikai filmeknek. Nem bérmunkába dolgoznak már, hanem versenyeznek velünk, és már megvette a pilotfilmet ennek a három produkciónak 17 európai tévétársaság, így pilotfilm formájában.
Tehát konkurensek lassan.
Abszolút.
Abszolút mértékben. Van egy hihetetlen példa Tájföldön. Mr. Kondomnak nevezték, becézték egyik szenátorukat, miniszterüket, aki egy kampány folytatott a családtervezés kapcsán, hihetetlen eredményeket ért el, 20 év alatt a 3,5%-ról a népszaporról adott 0,5%-ra le tudta csökkenteni. Erről nézzük most meg egy összefoglalót.
So, we said, let's do it. The women said, we agree, we'll use pills. But we need a doctor to prescribe the pills. And we had very, very few doctors. So we didn't take no as an answer, we took no as a question. So we went to the nurses and the midwives, who were also women, and did a fantastic job at explaining how to use the pill. That was wonderful, but it covered only 20% of the country. What do we do for the other 80%? Leave them alone and say, well, they're not medical personnel? No, we decided to do a bit more. So we went to the ordinary people that you saw, actually below that yellow sign. I wish they hadn't wiped that, because there was Coca-Cola there. We were so much bigger than Coca-Cola in those days. And no difference. The people they chose were the people we chose. They're well known in the community. They knew that customers were always right. And they were terrific. And they practiced their family planning themselves. So they could supply pills and condoms throughout the country, in every village of the country. So there we are. We went to the people who were seen as the cause of the problem to be the solution. So that was the step we went. So wherever there were people, and you can see most of the women, selling things, here's the floating market, selling bananas and crabs and also contraceptives. Wherever you find people, you will find contraceptives in Thailand. And then we decided, why not get to religion? Because in the Philippines, the Catholic Church was pretty strong, and Thai people were Buddhist. So we went to them, and they said, look, could you help us? So I'm there, the one in blue, not the yellow, holding a bowl of holy water for the monk to sprinkle holy water on pills and condoms for the sanctity of the family. And this picture was sent throughout the country. So some of the monks in the villages were doing the same thing themselves. And the women were saying, no wonder we have no side effects. It's been blessed. That was their perception. And then we went to teachers. You need everybody to be involved in trying to provide whatever it is that makes humanity a better place. So we went to the teachers. Over 250,000 were told about family planning with new alphabet, A, B for birth, C for condom, I for IUD, V for vasectomy. And then we had a snakes and ladders game where you throw dice. If you land on anything pro-family planning, you move ahead. Like, mother takes the pill every night. Good, very good mother, move ahead. Uncle buys condom. Very good uncle, move ahead. Uncle gets drunk, doesn't use condom. Come back, start again. Again, edutainment, education plus entertainment. And the kids were doing it in schools too. We had relay races with condoms. We had children's condom blowing championship. And before long, the condom was known as the girl's best friend. In Thailand, for poor people, diamonds don't make it. So the condom is the girl's best friend. We introduced our first microcredit program in 1975. And the women who organized it said, we only want to lend to women who practice family planning. If you're pregnant, take care of your pregnancy. If you're not pregnant, you can take a loan out from us. And that was run by them, and after 36 years, it's still going on. It's part of the Village Development Bank. It's not a real bank, but it's a fund, microcredit, and we didn't need a big organization to run it. It was run by the villagers themselves, and you've probably hardly seen a Thai man there. It's always women, 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 women.
Aktív családtervező asszonyok. Gyula, ön részt vett ebben a programban.
Igen, 92-ben egy ENSZ projektben 12-en oktattunk Bangkok nyomornegyedeiben mozgalmi vezetőket. Én voltam egyedül Európából, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ennek a sikertörténetnek része lehettem. Ez az előadás Washingtonban hangzott el a millenniumi fejlesztési célok 10. évfordulóján. Az ENSZ tavaly ősszel vizsgálta azt, hogy hogy állnak ezek a célok. Ezek ugye a nyomor csökkentése, a csecsemő halálozás, anyai halálozás csökkentése, nők egyenjogúsága, oktatást mindenkinek, környezetvédelem, járványok megfékezése, szóval ilyenekről szólnak. És az ENSZ úgy találta már 2005-ben, ezeket 2015-re kellene elérni ezeket a célokat, már 2005-ben azt mondta az ENSZ, hogy a családtervezési lehetőségek hiánya alássa az összes célok elérhetőségét. És akkor bevezettek egy plusz célt, családtervezési lehetőséget mindenkinek. Az ENSZ már 68-ban az emberi jogok közé sorolta a családtervezést, de erről még az emberi jogokkal foglalkozó civil szervezetek se tudnak. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Például ugye itt van ez a kis karkötő, amit szegény országokban írástudatlan asszonyoknak adunk, amikor a vérzés elkezdődik, ezt a kis mozgatható gumigyűrűt a piros szemen áthúzza, és onnan kezdve minden nap egyet arrébb. És akkor így valamelyest tudja, hát ez azért bőséggel meg van tervezve, hogy körülbelül mikor lesznek a termékeny napjai, mikor kell vigyázni. Mert a termékenység az ott sokszor, mint egy természeti csapás. Tényleg rengeteg a nyomor és a betegség, és a nők rettegnek a következő terhességtől, nem tudnak védekezni ellene.
2050-re 50%-kal többen leszünk a Földön, mint jelenben, és ekkora emlegetik, mondják, hogy bejut az élelmiszerválság. Mi lesz ebből az egészből? Így fejlődünk, konkurense lesz az európai és észak-amerikai országoknak, a Távol-Kelet, Afrika, India, stb. Mi fog ebből történni? Mi fog kisülni?
A 94-ben volt az ENSZ-nek a népesedés világkonferenciája Kairóban, és ott sikerült 179 országnak egyetértésre jutnia. Tehát valójában ez a program, ez azóta is megy, a Kairói akcióprogram, és akkor volt egy karikatúra, a jelenések könyvében van az apokalipszis három lovasa, a háború, az éhínség és a dögvész. És akkor ez az amerikai karikatúra azt mondja, hogy ez a három beszélgetés azt beszélik, hogy minek ezeknek családtervezés, amikor itt vagyunk mi.
Tehát már a halál és háború.
A háború, a dögvész és az éhínség. És ezek itt vannak már most. Civilizációnk összeomlása már megkezdődött, az, hogy 1 milliárd ember éhezik, miközben a tudomány, technika, gazdaság csúcsán vagyunk és erőnk teljében. Ennél már csak rosszabb lesz, ha nem sikerül nagyon gyorsan fékeznünk.
Nagyon kevés az időnk. A fekete emberek megfogadják a fehér civilizáció tanácsait. Tudunk mi nekik jó tanácsokat adni? Vagy elutasítják ezt?
Nagyon fontos, hogy nekünk nem is kell tanácsot adni, ők ezt pontosan tudják és akarják. 4 milliárd nő nagyon szeretne család tervezni, csak nincs hozzá joga, tudása, eszköze. Tehát nekünk csak segíteni kell őket abban, amit ők nagyon akarnak. Évente van 100 millió olyan nemzés, amit a pár nem akart. Baleset. És ott az valóban baleset.
Van és az élelmiszer? Van bőven. Az élelmiszer, ezt kihagytuk, hogy ez hogyan fog alakulni, igen.
Az élelmiszer ebből a szempontból másodlagos probléma. Az elsődleges probléma még mindig a népességrobbanás. És én azt gondolom, hogy ők egyrészt várják a tanácsunkat, másrészt saját maguk is már a kezükbe vették valamilyen szinten a sorsuk irányítását. Ami pozitív jelenség volt számomra most Kenyában, hogy nagyon sok ifjúsági klub alakult, főleg az elmaradott régiókban, tehát dzsungelfalvak közelében, kórházak mellett, nyomornegyedekben.
A maszájukat is beleértik?
A maszájukban nincsenek ifjúsági klubok. És ezek az ifjúsági klubok olyan emberekből állnak, akik keresztül mentek valami szörnyűségen az életük során. Tehát gyerekkorban megerőszakolták, szülei meghaltak AIDS-ben, utcára került, gyerekprostituált volt, drogos volt, alkoholista volt, de kijöttek ebből a helyzetből. És ők próbálnak meg tanácsot adni, segíteni, néha egészen különleges formában, például a pszichodrámák keretében, a környék fiataljainak, hogy ezt hogy lehet elkerülni, hogy lehet ebből kijönni, és hogyan lehet ebből valamilyen módon tovább lépni.
Reméljük, hogy ezek a klubok, sejtek így majd tovább terjednek Indiában és az egész szegény világban. Uraim, köszönjük, hogy eljöttek. Reméljük, még folytatjuk majd ezt a beszélgetést máskor. Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük.
Holnap ismét jelentkezik az Átjáról, ismét várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Változott meg többször is Moszkva pozíciója Erdély hovatartozásának kérdésében 1938 és 1941 között. Hogyan folytatta Sztálin a puskaporossá vált Balkánon az orosz cárok terjeszkedő politikáját? Erről szól a korabeli filmfelvételekkel gazdagon illusztrált műsor. A rejtélyes 20. század. Kun Miklós műsora. Ma 19 óra 30 perckor az N2-n.
Két lábbal a földön járunk. Következő témánk pont ez. Mi van a lábunk alatt? Milyen ásványi nyersanyag tartalékai vannak még a földnek? Jobb tudni, meddig él a takarónk.
Napjainkban pedig ott tartunk, hogy mindent felhasználunk, ami a földkéretből kitermelhető.
Az előadáson kívül egy film és egy kerekasztal beszélgetés is segít a téma alaposabb megismerésében.
Minden Tudás Egyeteme 2.0. Ma este az M2-n.